Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Urunk. Ezt az igét pedig írva találjuk a Mikeás próféta könyve 6. részében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét Mikeás próféta könyvéből a 6. rész 6-tól 8-ig terjedő versekből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Égő áldozatokkal menjek-e elébe esztendős borjukkal? Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Miért kell az embernek Isten elé menni? Egészen biztosan, hogy felteszi nagyon sok önmagát modernnek hívő, képzelő ember ezt a kérdést. De talán nem csak ők, hanem a hívő ember is. Tömören így válaszolhatnánk. Azért, testvéreim, mert ebben van az embernek a megmaradása, és életében, élete minden helyzetében a kiút. Talán ezt érezték meg azok a dalit keresztjének, akik Indiában élnek, úgynevezett kaszton kívüliek, és akik az idei esztendő ökumenikus imaheti programját összeállították, amelynek utolsó napja éppen mára esik, és amely hétnek a vezér igéje és központi gondolata Mikeás könyvéből ezek a mondatok voltak, amelyeket hallhattunk itten most az örökkévaló Isten igéjéből. Kik ezek a dalitok? Egy olyan népréteg, egy olyan társadalmi csoport Indiában, akik kívül vannak az úgynevezett kasztokon. Most nem akarok belemenni az indiai társadalom részleteiben, nagyon sokan egész biztos a jelenlévők között ismerik. Négy nagy kaszt van Indiában. Ezek már önmagukban is eleve meghatározottságot jelentenek, hiszen az ő felfogásuk, évezredes felfogásuk szerint nincs egyik kasztból átjárás a másikba. Tehát mindenki, ahová beleszületett, ott is úgy kell meghalnia, és ez azt jelenti, hogy bizonyos munkákat csak bizonyos kasztban lévők vállalhatnak egyáltalán el, kaphatnak meg. De van egy olyan réteg, a már említett dalitok, akik kívül vannak, ezen a négy kaszton is, magyarul kívül vannak a társadalmon. Hogy mit jelent kívül lenni, testvéreim, talán ez a mai nap meg a tegnapi nagyon szépen érzékelteti a mi számunkra. Különböző hírek zuhannak ránk, riogatások. A januárban hideg van, és hó. De tudjuk azt, hogy mit jelent kint lenni, meg mit jelent bent lenni. Természetesen, hogyha valakinek nehéz fűteni a lakását, az már baj, de mégiscsak egyfajta védettséget jelent, akinek van födél a feje fölött. Az, aki kívül reked mindenen, egy ilyen szorító időben, annak nagyon kevés az esélye a túlélésre. És talán ez a kép megérteti velünk, hogy mit jelent a dalitok helyzete. Nem azt jelenti, hogy fázunk benne, mert nincs elég tüzelőanyag, hanem egyáltalán be sem jutunk a házba. Ez a kívül rekesztettség. Az eleve esélytelenség. Kívül minden biztonság. Nem alul, nem fölül, hanem kívül. Mindenen kívül, kívül egy társadalmon. Ők az emberileg esélytelenek. És ezeknek az embereknek mégiscsak felkínál az örökkévaló Isten, mint ahogy minden kívülre esett embernek felkínál egy esélyt. Mert ezeknek az embereknek egyetlen esélyük az Istenben van, mert az ő számukra is eljött a megváltás, az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban, az ő számukra is érvényes az üdvösség ígérete és az örök élet. És valószínűleg, hogy ez a perspektíva, az örökkévalóság perspektívája nyitja meg ezeknek az embereknek, a kívül lévőknek a lehetőséget az élet mindennapjaival való küzdelemre felvenni azt, és valamiképpen mégiscsak meggyökerezni, és az emberi kilátástalanság és lehetetlenség ellenére is megpróbálni emberi, sőt mi több, Istenhez méltó életet élni. Isten elé menni egyetlen esélye nagyon sokszor az ember életének. Mert Istenhez menni azt jelenti, hogy egyetlen esély, hogy felemelkedjen az élet. Mert ő az, aki magasra emel. És ez az egyetlen esély kényszeríti az életet egyben arra is, hogy méltó legyen ez az élet. Ahhoz az Istenhez, aki megszólít, aki fiában, Jézusban hozzánk közel jön, aki elválaszt, és aki adja az örök életnek a reménységét. Ez a kényszer kényszerít arra, hogy méltó legyen az ember élete ahhoz az elhíváshoz, amelyre elhívott minket a világnak az Ura. És ez az a kényszer, amit lát Mikeás próféta. Krisztus előtt a 8. században. Testvéreim, hogy el tudjuk helyezni ezt az egész történetet, Mikeás, Ézsaiás prófétának volt a kortársa, együtt éltek. Csak Ézsaiás, ő bent volt a fővárosban, a királyi udvarban, ő egy fő tanácsadója volt a júdai királynak, a déli országrészben éltek mind a ketten, Mikeás pedig faluról jött ember, aki látta az alsóbb néprétegeknek a nyomorúságát, aki látta az életnek azt a kemény valóságát, amelyet azoknak kellett élniük, akik nem voltak a hatalom közelében, akiket nem melegített a sokak által beadott nagy közös vagyon, a nagy közös adó ott a királyi palotában, hanem akik ott éltek, szétszórva Júda hegyei között, a pusztákban, a kis falvakban, ő ebből a rétegből jön. Két ember, érdemes lenne egyszer összevetni ezt a két hatalmas alakot, Ézsaiás prófétát és Mikeás prófétát. Ugyanannak a társadalomnak két látása. Ugyanazoknak az igazságoknak a más-más szemszögből való megfogalmazása. És ezt látja Mikeás próféta, hogy itt valami nagyon elcsúszott, nem csak a felsőbb rétegeknek az életében, hanem valami nagy méltánytalanság történik azzal az Istennel, aki épp itt a 6. rész elején érdemes az egész fejezetet, sőt az egész könyvet, nem hosszú, elolvasni, a Mikeás könyvét. Mikor az Isten perbe hívja szinte az ő népét, és azt mondja, nézzétek meg, én mit cselekedtem a múltban, és egészen a Ábrahámmal való kiválasztástól kezdve az egyiptomi szabaduláson keresztül egy tömény történelmi összefoglalását adja az Isten az ő népének. Én mit tettem értetek, és ti mit tesztek értem? Egy olyan időben vagyunk, testvéreim, amikor a két nagy világbirodalom között, az Asszír birodalom és az egyiptomi birodalom között, ott billeg mindig néhány kis ország. Ott van ez a bizonytalanság, királyok nagyon gyorsan jönnek és mennek, hol egyik hatalomhoz csapódnak, nagy hatalomhoz, hol a másikhoz. Aztán éppen aki győz, az a maga vazallusát ülteti a trónra. Ebben a bizonytalanságban egyszerűen keresgélik a jövendőt, ott néznek körül a népnek a vezetői is, ott néz körül maga a hétköznapi ember is, nem tudja, hogy valóban az az Isten, akire hivatkoznak oly sokszor a próféták vagy álpróféták, hol is van ebben a történetben. Egy kicsit úgy vagyunk, testvéreim, mint a mai időkben, ránk zuhan minden, most már egy média lehetőségek által kinyitott a világra, teljesen nyitott információ áradatban, és kapkodjuk a fejünket, hogy hol is vagyunk mi ebben a gyorsan változó világban. Nem találja a helyét sem az ember, nem találja a helyét az ország vezetése, az Isten népe, nem találja az utat az ő megtartója felé. Ők a szövetségi elkötelezettségben élnek, és ez egy hamis tudatig vezeti el őket, hiszen azt mondják, hogy Isten nem teheti meg azt, hogy ezt a szövetséget bármilyen áron is elengedje magától. Ő nem hozhatja önmagára azt a szégyent, hogy a saját népét elengedi a pusztulásban, még nem tudják azt, ami bekövetkezik néhány év múlva, hogy az északi országrész megsemmisül. Isten nem tehet meg bizonyos dolgokat. Köteles megvédeni az ő népét, és ez felmenti Mikeás kortársait, az egész társadalmat attól, hogy az Istennek tetsző életet éljenek. Mindenki éli a maga életét, a maga igazsága szerint, a személyes meggyőződése szerint. Mert az az alaptétel mindig ott van, hogy úgyis Isten jót áll ezért a szövetségért, ő nem teheti meg, hogy elengedje az ő népét. Testvérem, nagyon sokszor megint itt vagyunk a mánál. Hogyan engedheti meg Isten kérdésén? Örök kérdésén, a modern ember kérdésén. Isten nem teheti meg. Hát én olyan jó vagyok. Te nem követtem el semmi bűnt, nem tettem semmi rosszat. Miért teszi meg? Nem teheti meg. Isten köteles megvédeni az ő népét. És tényleg Isten meg is tette. Azért idézi éppen ennek a hatodik fejezetnek az elején maga az örökkévaló, az ő nép elé a prófétán keresztül, hogy én mit tettem meg, értetek? De nem azért tette meg az Isten, mert neki kötelessége volt, hanem azért, mert szerette ezt a népet. Testvéreim, egy édesapa meg egy édesanyja nem azért szereti, nem azért tesz meg a gyermekéért bizonyos dolgokat, mert kötelessége. Hányan nem teszik meg azt, ami kötelességük lenne? Hanem azért teszi meg, mert szereti. Az Istennek nem kötelessége megtartani, fenntartani az ő népét, még a mi magyar népünket se, bármilyen fájdalmas kimondani. Nem kötelessége az Istennek. Isten szuverén úr mindentől. De ő szeret. És ezt a szeretetet olyan gyönyörű, amit Pál apostol mond, nem csak Pál apostol, hanem János evangélista is, éppen a Krisztus történetből ezt emeli át. Hogy Krisztusban bejött közünk, emberek közé ez a szeretet. Testé lett. Az ige. Az Isten szeretete nem elvont fogalom többé. Hogy is mondja János evangélista az ő első levelében? Az Isten szeretet. És nagyon sokszor az ember Nem filozófiai szőrszálhasogatás, amit most mondok, testvéreim. Nagyon sokszor az ember, még a hívő ember is azt mondja, hogy az Isten szeret. Ez igaz, de ez nem fejezi ki a töredékét sem annak, ami a szubstanciája, a lényege, az esszenciája, hogy az Isten szeretett. Az Isten nem szeret csupán, hanem az a lényegéhez tartozik, hogy ő a szeretet. Oszthatatlanul. És aki az Istenben marad, az a szeretetben marad, és Isten is ő benne, megint csak János evangélista mondja. Hát milyen csodálatos ez. Aki az Istenben van, az a szeretetben van benne. És ez a szeretet, ez a lényeg járja át az életét. Ez a hamis tudat, ami ott él a Mikeás kortársaiban, és félek, hogy itt él nagyon sok emberben, a mostani társadalomban is, Isten nem önmagáért cselekszik. Hanem, és ez a furcsa, Isten nagyon sokszor önmaga ellenére cselekszik, értünk. Hát annál nagyobb bolondságot, mint hogy a saját egyszülött fiát, az ártatlant odaadta a mi bűneinkért. Ki tenné meg, hogy mi közülünk valaki a gyermekét odaadná egy tróger gazemberért, aki 20-25 évet kapott a börtönben. És az Isten a bűnösökért adta oda az egyszülött fiát, az ártatlant. Önmaga ellenére cselekedett. Ez a szeretet mindent legyőzött. Testé lesz a fiúban. Hozzánk jön, tanít, megtérésre hív, és belehal ebbe a szeretetbe. Nem kötelesség, megint mondom. Az Istennek nem kell valamit tenni az emberért, hanem az Isten azért tesz, mert szeret. Szereti az ember. Döbbenetes módon belehal az emberi szeretetlenségbe, ha ez az ára a mi megváltásunknak. Még egyszer mondom, ez nem kötelezettség. Ez szeretet. Ezt az isteni jóságot és a megváltást, ezt nem lehet kiérdemelni. Hogy is hallottuk az igéből? Ha oda megyek és leborulok, hajlongok az Isten előtt. Na, ha elviszem az áldozatot, az egyet, az ezret, a borjuk tízezret, olajpatakok folynak én tőlem az Isten előtt. Sőt, a próféta felsorolja egészen a Koránnak a legkeményebb dolgaig, azt mondja, ha én a gyermek áldozatot, a saját magzatát az ember odaadja, ti azt gondoljátok, hogy kedves az Isten előtt. Meg lehet nyerni az Istennek a jó indulatát. Ugye itt a korabeli ember áldozatokra utal, ami jelen volt, amit a más isteneknek megtettek. Azt mondja, ha ti ezt fogjátok tenni, ami a legdrágább, azt gondoljátok, ezzel megnyeritek az Istennek a jó kedvét. Mit vihetsz olyant az Isten elé, amiért úgy rád néz? És ezt kiáltja bele a prófétán keresztül, abba a korba. Milyen kategória szerint tekint rá az Isten arra az életre, amit az ember neki vihet? Külsőleg az áldozat nagysága jelent valamit? Nem vihet semmit az Isten elé, ember, amit ne tőle kaptál volna. Milyen gyönyörűen mondja Pál apostol, mit van, amit nem kaptál? S ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? A külsődet, szépségedet, okosságodat, egészségedet, békességedet, családodat, munkahelyedet, anyagi lehetőségedet, mit van, amit nem kaptál? Az Isten adta. Az ő ajándéka. A gyógyulásodat. kiutat. És ha pedig úgy kaptad, akkor ne dicsekedj, mintha nem kaptad volna. Mintha valami nagyot vinnél az Isten elé. Mind-mind semmi az Isten előtt, amit oda vihetsz, mert mindent úgy kaptál. Mi a legszebb mégis, amit oda vihetsz? Mit vihet a gyermek a legszebbet az ő szüleinek? Megmondom. A visszaigazolt szeretetet. Ami ott van az élet. Egész biztos, hogy ma egy idős szülőnek, vagy akár egy középkorúnak, és nem egy 20 vagy 50 vagy éppen 100 000 forintos csekk jelent akkora értéket, mintha az, ha valaki hazamegy, lenyomja a kilincset, bekopog és átöleli az édesanyját vagy az édesapját. A szeretet. Az összetartozás. A visszaigazolás. Azt, amiből már sokat kapott a gyermek. Mikor az élet nem más, mint egy gyönyörű tükör, amely ezt visszasugározza. Ha nem is teljességében, de mégis. Hát erről beszél. Megjelentette neked, ó ember, hogy mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot. És alázatosan járj a te Istened előtt. Testvéreim, a leggyönyörűbb mindig az Istennel való kapcsolatunkban az valami hasonlatos, mert talán ez a legközelebb van az emberhez, a szülő és a gyermek kapcsolat, nem véletlen, hogy többször is hivatkoztam rá. Közeli napok egyikében egyik kisfiammal elmentem a megbabonázta őt az egyik gyerekadónak a reklám dömpingje, hogy megnézem egy játékot, ami be van csomagolva szépen, és én meg is ígértem neki, hogy elmegyünk. Egyetlen kikötés volt, hogy előre tudjad, hogy úgyse fogjuk megvenni. És elmentünk. És ott voltunk, ott hagytam, közel egy órán keresztül nézelődött, felismerte azt, amit látott. És olyan jó volt, hogy a legvégén minden békességgel visszatett, és egyetlen szó nélkül visszaigazolta azt a bizalmat, amivel én elmentem. És ő maga állapította meg, hogy nem is érné meg ezt megvenni, milyen drága ez a kicsi vacakság, amikor élőben látszik. És ez volt a legtöbb testvéreim, ez a visszaigazolt szeretet. Hogy ő elhitte, és visszaigazolta azt a bizalmat. Hát az Istennel szemben nem ez a gyönyörű, hogy elvíz bennünket, és megadja, és felkínálja ennek a világnak, az életnek minden lehetőségét, és akkor mégis az ember visszaigazol, Uram, az a jó, amit te mondasz. Igaz, hogy a világ sokfélét és nagyokat kínál nekünk, de meg is kéri az árát. De mi elhisszük, hogy az jó nekünk, amit te kínálsz, és amit te adsz. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Egy gyorsan változó világban ezekhez az alap dolgokhoz ragaszkodj. Isten valami nagy, extra, különleges dolgokat, áldozatokat kíván az embertől. Milyen szépen, gyönyörűen foglalja össze. Cselekedd az igazságot. Szeresd az irgalmasságot. És járj alázatosan a te Istened előtt. Ennyi. Mérd mindennapi életedet, mindennapi döntésedet, szavadat az örökkévaló Istenhez. Azt is mondhatnánk, ne legyen kettős mérce az életedben, ne legyen benned egy hétköznapi ember és egy ünnepnapi ember. hanem mindig járj alázatosan Istened előtt, szeresd a hétköznapokban is az irgalmasságot, és cselekedd az igazságot. Mindent, amit teszel, ó ember, gondolj arra, amit teszel, kedvese az Isten előtt. S ha az, tedd meg nyugodtan. Mit kíván az Isten tőlünk, ez a nagy kérdés? Nem nagy dolgot, de mégis a legtöbb. Azt hiszem, Isten akkor boldog, ha látja az ő gyermekeinek az életén, hogy az a szeretet, amit megmutatott egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, az egyszerűen látszik az emberek életén. Ha a keresztényekben egyszer csak felismeri a világ, hogy ők valóban Istennek gyermekei. Ez a legtöbb és ez a leghitelesebb. Vigyük magunkkal ezt a kérdést, mit kíván tőlünk az Isten. És próbáljuk meg a mai ige fényében megválaszolni, ne csak ma, vasárnap, hanem ahogy szólott az ige a hétköznapokban is. Amen.